Antal Péter vagyok, feleségem Lívia. Lassan 9 éve járunk házasságban, de nem hitben. Mi hit nélkül házasodtunk össze. Ezt majd röviden mindjárt kifejtem. Van 3 gyermekünk, Botond, Sára és Péter. 7,5, 4 és 2 éves gyermekek. Én 5 éve járok hitben, feleségem majdnem 3. És elég meglepetten állunk itt. Főleg azért, mert így arról kéne mesélnünk, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és ezt hogy éljük meg. De csatlakoznék az első előadáshoz. Lelkész úr mondta, hogy először Istennel kell békességre jutni, és utána majd békességre jut az ember a házastársával is. És én ezt az első szakaszt szeretném ebben az ügyben kifejteni, mert az én életem az elég kacifántos volt. Odáig, hogy hitre jutottam. Nem történtek óriási tragédiák, meg fantasztikus események, de én utoljára a konfirmációkor álltam itt, és azóta sem. Egy elég nagy kanyart tettem, mire visszakerültem 30 évesen ide a templomba egyáltalán. Igazából akkor kezdtünk el templomba járni, mikor összeházasodtunk, akkor próbáltunk valami jót jól csinálni, próbáltunk megfelelni Istennek, és igyekeztünk azért néha eljönni templomba, meg olvastuk a Bibliát, imádkoztunk evés előtt, úgyhogy talán ott kezdődött ez a szakasz az életünkben. Tehát most egy kicsit visszamennék időben, és a konfirmáció után azt lehet mondani, hogy elfordultam a hittől és a Bibliától, Istentől. Igazából Istennel nem is voltam beszélő viszonyban. Ez volt talán az első és legfontosabb ismérve ennek a szakasznak. És azért mondok el néhány ilyen főbb szakaszt ebből az életem ilyen részéből, mert talán magunkra ismerünk, akik már átélték, és talán azok is, akik esetleg most vannak egy ilyen szakaszban. Én elfordultam Istentől, mert féltem a megtéréstől. Féltem attól, hogy esetleg kinevetnek, hogy véget kell vetnem az egész korábbi életemnek. Féltem attól, hogy Istennek be kell vallanom a bűneimet. Mi lesz akkor? Hát annyi mindent műveltem én már, hogy akkor lassan középiskolást lettem, ott is sok minden történt bele az élet sűrűjébe, és igazából ez is a bűnös életnek a fő jellemzője, hogy hátat fordítva Istennek, egyszerűen beszélő viszonyban sem voltunk Istennel, és éltem az életemet. Igyekeztem a Bibliát, Isten mindent elfelejteni. Próbáltam, hogy valahogy azt hittem, hogy ha hátat fordítok Istennek, akkor nincs is. Akkor biztos nem is létezik. Pedig Isten szólt hozzám, mert a konfirmációig én nagyon sok igét hallottam. Minden nyáron csendes héten vettem részt. A szüleim nagyon nagy gondot folytottak arra, hogy ezt megkapjam, mert ők szerették volna, hogyha hallom az örömhírt, és hallom Jézus szavát, és ez meg is történt, de én nagyon ellenálltam, és igazából ezt később nagyon szégyeltem Jézus előtt, hogy ennyire ellenkeztem. És az mindig eszembe jutott, hogy Isten nem szól végtelen sokszor. És ez mindig úgy fenyegetett, hogy talán most már elhagyott az Isten, és mindig úgy, hogy motoszkált valahol az agyam hátsó felében, hogy ennek nem lesz jó vége. De azért néha eljöttem a templomba, és egyszer egy evangelizáción is már majdnem kimondtam, hogy Jézus, te vagy az én megváltóm, és akkor mostantól veled akarok élni, de csak majdnem. És a majdnem után persze még mélyebbre kerültem lelkileg, egy olyan ötletem támadt, ami már majdnem fantasztikus, pedig azt mondtam, hogy nem történtek fantasztikus dolgok. Arra gondoltam, hogy megpróbálkozom a törvény ellenkezőjével, mert a Biblia az ugye emberi találmány, biztos az emberek azért találták ki, hogy Istennel valami szabályokat alkossanak, és kitalálták ezt az Istent, és igazából meg biztos az jár majd jól, aki az ellenkezőt csinálja, mert csak valami szabálygyűjtemény, és ez valami önkínzásra való. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy na akkor bele a sűrűbe még jobban, és nagy kanállal ettem az életet. Hát ez elég emberi gondolat volt, így visszatekintve, sőt nagyon veszélyes. Főleg úgy, hogy közben még mindig ott motoszkálta az agyamba, hogy Isten nem szól végtelen sokszor. Aztán ezeket a gondolatokat próbáltam elhallgattatni, menekülni próbáltam, tényleg elköltöztem vidékre, igyekeztem minden kapcsolatot lezárni, igyekeztem, még a, hát akkor már együtt jártunk ezt a kapcsolatot is lezárni, és igyekeztem tiszta lappal indulni, hogy akkor ne zavarjon engem a lelkiismeret, engem nem ismer senki, most már jó ember leszek, mert nem tudja senki, hogy mit műveltem az előző években. Tehát én tudatosan nem akartam megtérni, pedig kerestem a jó és a rossz közti különbséget, kerestem valahol az élet értelmét, de ezt próbáltam elhallgattatni, ezt a gondolatot. Viszont egy óriási bizonytalanság jött, ami amiatt volt, hogy egyszerűen tudtam, hogy mit kéne csinálnom, tudtam, hogy mi lenne a helyes dolog, helyes döntés, de nem akartam megtenni. És azért így az életben minden olyan homályos volt, minden bizonytalan volt, nem volt iránytű, olyan volt az életem minden területe, a munka, a barátok, a feleségem, akkor még nem feleségemmel való viszony, a szabadidő, az egyáltalán mindenben olyan bizonytalan voltam, hogy nem tudtam, hogy mi az értelme valaminek, nem tudtam azt mondani, hogy igen, ez jó, nem tudtam elhatározni magam sok minden mellett. És emiatt nem is tudtam, hogy egyáltalán jó dolog ez, amit most csinálok. És akkor kezdtem el igazából beszélő viszonyban lenni Istennel. Ez volt az egyik ilyen fordulat. Mert tulajdonképpen kimondtam, hogy én nem hiszek. Én nem vagyok hívő ember. Pedig addig Isten nem is álltam szóba, de aztán valahogy ez megfordult. Hiszen még abban is bizonytalan voltam, hogy elvegyem-e feleségül a már akkor szinte élettársamat. És igazából azért nem akartam elvenni feleségül, mert egyrészt ő tele volt hibákkal, és ezen igyekeztem javítani, de hát nem sikerült, miközben én tudjuk, hogy tökéletes voltam. És ugyanakkor meg azt gondoltam, hogy a szüleim, a vallásos közeg az nem fogja elfogadni, hogy én nem a templomból választottam valakit. És ez is gond, akkor ugye templomi esküvőt kell szervezni, meg rendezni, amikor az ugye elég messze állunk, az is gond volt. Így ezt hosszú évekig halogattam, de aztán egy spontán döntés kisegített ebből a tétovázásból, és hát eljegyzésre került a sor, mert eléggé a sarkára állt a leendő feleségem, most már döntsünk el valamit, és akkor eldöntöttem, hogy tényleg ezt...
Nem én kértem meg a kezdet.
Nem. Eldöntöttem, hogy ezt most már komolyan kéne venni, és akkor komolyan is vettem, és mivel eldöntöttem már, vagy nem eldöntöttem, tehát így világos lett előttem, hogy én nem járok hitben, így már az nem is zavart, hogy ez majd felemás házasság lesz, meg ez zavarni fog bárkit, és én bevallottam, hogy én ezt így hiszem, hogy én nem hiszem, nem hiszek Istenben, meg nem követem Jézust, de azért eljöttünk a templomba, igyekeztünk jó emberek lenni, jó házasok lenni, igyekeztünk megtartani mindazt, ami a házassági felkészítőn elhangzott, és így eljutottunk odáig, hogy imádkoztunk evés előtt, és azért eljártunk a templomba, igyekeztünk jó emberek lenni, vagyis próbáltuk betartani a szabályokat. De még azután is, hogy egyszer beteg voltam, és 2-3 hétig kórházban voltam, ki kellett mondanom Istennek, hogy Istenem, hogyha engem ebből most kihozol, akkor majd megtérek tényleg most már. Most már elhiszem, hogy létezel, és most már tudom, hogy keresel, és majd megtérek. Ebből se lett sajnos semmi. És csak még erősebben próbálkoztunk betartani a szabályokat, meg a törvényt, és igyekeztünk mindent jól csinálni. Más szóval igyekeztük kiérdemelni a mennyországot, ami fura kifejezés, de tényleg ezt csinálja az ember, aki valamilyen szabályokat állít maga elé, és szabályokat állít a vallásban maga elé, ahelyett, hogy Istennel beszélne személyesen, és Jézussal kommunikálna. Ilyet így ért engem ez az időszak, pedig ezt nem lehet kiérdemelni. Ezt Jézus is mondja Nikodémusnak, az ugye korának híres vallási főtudósának, hogy újonnan kell születni. Nem nem egy új szabályt mondott Jézus Nikodémusnak, hogy kétszer többet kéne bőtölni, vagy kétszer többet kéne adakozni, vagy még okosabbnak kéne lenni, még néhány könyvet el kéne olvasni, és akkor meg lesz, hanem azt mondta, hogy újonnan kell születni. Ugye hát ez megint fantasztikus dolog, de nálam ez a pillanat eljött, amikor rájöttem, hogy nem tudom kiérdemelni a mennyországot, és nem tudok a saját bűneimtől megszabadulni, sőt, egyre rondább dolgokat művelek, így az évek során, úgyhogy nem is akarom ezeket felsorolni, de az volt a lényeg, hogy ha Jézus nem veszi át az irányítást, akkor elveszek. Hogyha ez így folytatódik, arra gondoltam, akkor akár gyilkos is lehetek, itt a vége, most ezt el kell dönteni. És akkor leborultam, tényleg nem volt ott senki, egyedül otthon, 30 évesen, egy nagyon szép kerek szám, leborultam Jézus elé, és bevallottam neki mindent, letettem az egész életemet az ő kezébe, és neki adtam tulajdonképpen mindent. Csináljon vele, amit akar, ez az én életem, ez az én, akkor már volt családom, gyermekem, feleségem, vagyonom az nem sok, de egy kocsi meg egy lakás fele, másik fele az a banké. Ez mind, de volt egzisztenciám, munkám, állásom, képzettségem, mindent letettem Jézus elé, és azt mondtam, hogy gazdálkodjon vele ő, mert csak akkor lesz jó minden, hogyha ő irányít. Nem akkor, hogyha én saját filozófiát, meg elméletet találok ki, hogy mit kell csinálni a Biblián kívül, vagy esetleg akkor se, hogyha megpróbálom betartani a bibliai szabályokat. Nem, ez akkor lesz jó, hogyha Jézus irányít. Hát nem mindenki jut ilyen mélyre a bűnben, meg az életben, nem kell, hogy ilyen mélyre jusson. Valakinek elég egy-két igehirdetés, vagy egy csendes hét ahhoz, hogy felfogja, hogy mit akar neki mondani Isten. Hát nekem ilyen sokáig tartott, ugye ebbe is férfiasan gondolkodtam. Jó sokáig gondolkodtam ezen, mire döntésre jutottam. Feleségemnek ez gyorsabban sikerült, de majd arról lehet, hogy beszél. Viszont itt új szakasz kezdődött az életemben, mert ugye én megtértem, és én hitben jártam attól a naptól kezdve, ő pedig nem. És ez egy nehéz, még kimondani is nehéz, hát még átélni milyen nehéz volt. Ő nem járt hitben, és benne egy nagy ellenkezés támadt, én viszont pont ezt a feladatot kaptam Istentől, hogy akár óriási ellenszélben is, nagy ellenkezés közepette, de tartsak ki Jézus mellett, és tartsak ki a hitem mellett, mert hát ez talán jobb szót nem tudok mondani, de példamutatásommal, meg hát rengeteg imádsággal meg tudom nyerni őt is Istennek, és egyszerűen csak várnom kellett arra, amíg Isten az ő szívét is átformálja. Ezt nem tudtam, hogy mennyi ideig fog tartani, nem kell sokáig várnom. Szerencsém volt, Isten kegyelmes volt neki is, meg hozzám is, hogy nem kell sokáig ezt csinálni, de hát nehéz volt így elindulni a hitben, hogy van egy házastárs, akivel békességben kéne lennem, de nem tudok, mert alapvető dolgokban különbözünk, de aztán, mivel Istentől békességet kaptam, és Istennel békességben éltem ettől naptól kezdve, így az otthonunkba beköltözött Jézus, és ez a feleségem szívében is egy nagy változást okozott. És nálam is, mert azelőtt bármilyen konfliktus volt, megpróbáltam elmenekülni, megpróbáltam átformálni őt, ugye a rossz tulajdonságait, és igyekeztem jobbá tenni, a magam képére formálni, hogy olyan legyen, mint aminek én gondolom, aminek én elképzeltem az én társamat, aminek lennie kéne, mert rengeteg okos gondolatom volt arról, hogy milyennek kéne lenni a házastársamnak, persze, és ott elő is adtam sokszor, hogy már pedig nem ilyen vagy, legyen már ilyen. És részelől is voltak ellenreakciók, nem részletezem, és hát egymás, hát a különbségeken dühöngtünk és rágódtunk, vérmérséklettől függően, egész háborúk alakultak ki, meg bosszú tervek alakultak ki, a különbségeink miatt, mert nem arra figyeltünk, hogy mi az, ami közös, hanem arra figyeltünk, hogy mi meg különbözünk. És ez azért van itt, visszatérve az előző kérdésre, vagy a második kérdésre, ami elhangzott az előző előadás végén, hogy azért figyelünk, vagy én legalábbis azért figyeltem a rossz tulajdonságaira, mert tökéletesíteni akartam őt. Jó tudomány lehet. Ezt megpróbáltam, és mikor elfogadtam Jézust, és már vele jártam, akkor rájöttem a megoldásra, hogy, hogy én nem tudom őt megváltoztatni, viszont el tudom fogadni. És már nem dühöngtem, és már nem rágódtam, és nem forraltam bosszú terveket, és nem menekültem el, hanem arra építettem, ami közös. Ez persze nehéz, meg nem megy egy kis gyakorlás nélkül, hogy egymást elfogadjuk. Ezt gyakorolni kell, mert még mindig nagyon sok a különbözőség, az alapvető különbözőség, azok megvannak, főleg a vérmérsékleti különbözőség, azt tapasztaljuk nap mint nap, és azt hiszem, hogy így most át is vezetném, és átadnám a szót, mert szerintem ő többet fog beszélni a kettőnk különbözőségeiről, mint én tettem. Úgyhogy akkor légy szíves.
Köszönöm a szót, kedves Péter. Igazából azért viccelődök, mert rettenetesen zavarba vagyok. Amikor Nemeskéri Pali, a Pali, felhívta a férjemet, és megkérdezte, hogy lenne kedvünk ez a bizonságtételhez, akkor az a mondat jött még mellé, hogy hát legalább elmondhatnátok, hogy hogy működik két ennyire különböző ember között. Mondtam, hát Pali kedves ember, tudjuk, hogy erre építünk, hogy mennyire különbözőek vagyunk, de aztán elkezdtem arra a szóra koncentrálni, hogy hogyan működik. És most már tudom, hogy csak Istennel működik, hiszen a 19 év alatt volt rá mód, hogy megtapasztaljam, hogy tényleg csak és kizárólag Istennel működik ez a kapcsolat. Nézegettem a jegyzeteimet, sűrűn majd, úgyhogy elnézést kérek érte. A különbözőségeink azok tényleg nagyon látványosak, akik ismernek minket, azok tudják. Péter az ugye egy nyugodt, türelmes ember, hát rám nem ez a jellemző. Tegnap azt mondta egy barátnőm, hogy a nyugtalan helyett izgágát mondjak, és elég türelmetlen. Péter egy abszolút konfliktuskerülő férfi ember, én pedig minden apróságon képes vagyok vitába szállni valakivel. Péter szereti a csendet, a nyugalmat, a semmittevést, nekem lételemem a nyüzsgés, a zaj, állandóan szól a rádió, megy a tévé, kiabálnak a gyerekek, énekelünk, stb. Stb. A Péter bonszájokat tart az erkélyen, nálam a növény az annyiban merül ki, hogy beteszem a rózsát a vázába, amikor hoz éppen egyet. Szokott. Péter megfontolt, lassan építi ki a bizalmi kapcsolatait. Én nagyon gyorsan kötök általában felületes ismerettségeket. Hirtelen vagyok, ő ugye nem ilyen ember. Pató Pál úrra azért erőteljesen hajaz néha, de azt hiszem ezt legtöbb férfi emberről elmondhatjuk, úgyhogy ezt nem kell csak rá vetíteni. Én szeretem az operát, a Péter nem rajong érte. Én szeretek sokat beszélni, Péter nem egy igazán szószátyár típus, és valamit ide írtam, de majd mindjárt is rabizálom mihez. Ja igen, ahogy az előbb itt mondta Kálmán bácsi a feledékenységet, hát a kedves férjem a családi programokkal kapcsolatban nem áll, úgymond a legjobb helyen, de Kálmán bácsi ugye beszélt az előbb erről, amire az én kedves férjem azt mondta, hogy hát ez a házasság előttre vonatkozott.
Akkor még megjegyeztem mindenkinek a nevét, aki az ő családjában felmerül.
Igen, de igazából nem akarom ezt tovább sorolni, mert tényleg napestig lehetne. Amit én most itt megállapítottam, az az volt, hogy a Péter nagyon férfi, én meg nagyon nő vagyok, úgyhogy ez a két teljes pólus, ez találkozik egymással. És hogy mi a közös bennünk, de Péter azt mondta erre, hogy hát minden más. Hát ki találja ki, hogy mi az. Igazából, amiket itt Kálmán bácsi felsorolt, azért azt gondolom, hogy ezek voltak az alapok, hogy a gyerekneveléssel kapcsolatban, a pénz beosztásával kapcsolatban, az elérendő célok, a munka és az egész családi felépítés, a kapcsolatok ápolása, ezekkel kapcsolatban azért abszolút egyetértünk. Az út az nem mindig ugyanaz, de szerintem az nagyon fontos volt, amit Kálmán bácsi mondott, hogy így két oldalról látni azért sokkal teljesebb képet ad, hogyha két ember ennyire különbözően tudja nézni a dolgokat. Hát sok mindent végigcsináltunk mi ketten a Péterrel. Ahogy ő már elmondta, mind a ketten jártunk teljes mellszélességgel a széles úton. Nagyon szerettünk ott járni, rengeteg barátunk volt, és van is természetesen, ugye sok-sok buliban megfordultunk így meg úgy. De valahogy valami azért mindig hiányzott, és amit soha nem értettünk meg, hogy elnézést a kifejezésért, hogy a fenébe lehet az, hogy akárhányszor próbálunk szakítani, nem megy. Valahogy mindig visszakeveredik oda a másik a látókörbe, valahogy mindig valamit érzünk akkor, mikor megjelenik. És aztán még akkor hitetlenül azt mondtuk, hogy jó, rendben, akkor elfogadjuk ezt, legyen ez, akkor te vagy a párom, már mi más tudok tenni, most már nem válogatok annyit, mert megy az idő, biológiai óra is ketyeg, úgyhogy jó lenne, ha valamit most már kezdenénk egymással. Azért ezt a történetet elmesélem, mert nem én kértem meg a kezét, de az csak annyi zajlott le, hogy végül is választás elé állítottam, hogy most már nekem nincs időm még 10 évig csak így moziba járogatni, meg kezet fogni, mert lassan tényleg telik az idő, és megkérdeztem tőle, hogy mi a cél. És akkor azt mondta, jó, akkor legyen az a cél, hogy összeházasodunk. És akkor ezt tűztük ki célnak. Jó cél volt. És nagyon szép templomi esküvőnk volt. De amit aztán később ugye megtapasztaltunk teljes mértékben, hogy most már mind a ketten 100%-ig biztosak vagyunk benne, hogy Isten volt az, aki mindig visszavezetett minket egymáshoz, és ő volt az, aki összetartott minket. És egyszer még nem hitben járva a Péter azt mondta nekem, hogy minden rossz dolog sokkal jobb velem, mint bármilyen jó dolog nélkülem. És azt hiszem, hogy nőként ez egy nagyon szép mondat, ami elhangzott a akkor még csak vőlegényem szájából, és ennek ugye 11 éve. Mert nyilván a legnagyobb változás akkor következett be, ahogy a Péter is elmondta a kapcsolatunkban, amikor már mind a ketten hitben jártunk. Én arról az időszakról egyrészt nem is szívesen beszélnék, amíg csak ő járt hitben, mert az nagyon rossz volt. Akkor tényleg azt hittem, hogy el fogunk válni. Nagyon nehéz volt átélni azt hitetlenként, hogy állandóan bújja a Bibliát, minden vasárnap jönni kell a templomba, fárasztó dolgok ezek nagyon. És aztán ugye, ahogy telt az idő, és minden nap hálát adva ezért ma már az Úrnak, én is megláttam azt a kinyújtott kezet, és kaptam hozzá nagyon sok segítséget a házaskörünkből, a baráti körünkből, akik már akkor, tehát hívőházas párok, akikkel akkor már tartottuk a kapcsolatot. Kálmán bácsitól, a Tibortól, ugye, lelkésztől. Úgyhogy tényleg minden nap hálát adok érte Istennek, hogy ő felém is kinyújtotta a kezét, és így gyakorlatilag a házasságunkat is megmentette. És ma már ugye lehetőségünk van arra, hogy meglássunk egymásban olyan tulajdonságokat, amit eddig nem láttunk. És azóta a tétovázás az tud megfontoltság lenni, a nyugalom az nem unalom, a konfliktus kerülés az most már békességre törekvés, és a kevés beszéd az nem szókeresés, hanem inkább lényegre törés. Tehát mindennek van egy másik oldala, ahogy ezt általában is szokták mondani az emberek, és ha Jézus van a szívünkben, akkor tényleg van egy másik oldal, ahogy tudjuk egymást látni. Azóta mind a ketten tudjuk, hogy a számonkérés, az örökös elégedetlenkedés, a piszkálódás, az okoskodás, az elvárások bizony nem építenek egy házasságot, de ahogy az elfojtás és az elhallgatás sem épít egy házasságot. Mióta hitben járunk, közösek a céljaink, közösek a gondjaink, és együtt keressük mindenre a megoldást. Isten sokszor állít minket különböző próbatételek elé, biztos, hogy mindannyiunkat itt, akár a házasságunkban, akár egyénként is. Nálunk 2008-ban volt egy ilyen nagy próbatétel, ami sajnos azóta is tart, és most már életünk végéig. Péter gerincbeteg lett. Akkor volt 3 hetes a legkisebb gyermekünk, Hát nem volt egy vidám életszakasz, amikor gyakorlatilag ő 3 hónapra tehetetlenné vált, hiszen egy tálcát nem bírt megemelni. Meg is műtötték szinte azonnal, és nyon nehéz volt 3 gyerekkel ellátni a háztartást, intézni minden ügyet, mert ugye akkor hetekig szinte járni sem tudott, én meg hát kórházba is volt. És azóta is ugye ő nem cipekedhet, tehát nálunk a nyaralás az úgy néz ki, hogy anyuka megfogja a bőröndöket, és a 6. emeletről ajtó becsuk, ajtó kinyit, ajtó becsuk, ajtó kinyit, másik ajtó kinyit, kocsi kinyit, betesz, fölmegy, újat csomag, stb. Most mindez egy vásárláskor is, amit hát 3 gyerek mellett ugye nem 2 darab reklámszatyorral szoktunk hazajönni egy bevásárlásból, és akkor a Péter áll a kapuban, és itt tartja az ajtó. És jönnek a szomszédok, és ez az, hát ez a nevelés, kérem. Hát ez, igazából én is szoktam rajta jókat nevetgélni, aztán cipekedek tovább, hát mi más tehetnék. De amiért viszont hálás vagyok ebben az ügyben Istennek, hogy nekem adott ehhez fizikai erőt, hogy fel tudjam cipelni a csomagokat. Egyelőre nekem még nincs gerincbajom, illetve nagyon sok segítséget kapunk a családban. Apukák, anyukák, apósok, anyósok, stb. Felől, úgyhogy ezzel sincsen gondunk, tehát Isten ezt is megoldotta. Ami nekem nagyon fontos gondolat a Bibliában, az az például Pál apostol gondolata a Korintusi levél, az 1. Korintusi levél 11. részében, ez a 11. 12. vers. De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül, mert ahogyan az asszony férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől. Egy test és egy lélek, ahogy a házasság kötéskor azt megfogadtuk egymásnak. Mindketten békességet találtunk Jézusban, tudjuk, hogy a rosszat segít elvetni, és segít meglátni a jót. És azóta nem kell küzdenünk önmagunkkal, a társunkkal, a gyerekünkkel, a szomszédunkkal, senkivel nem kell küzdenünk, mert tudjuk, hogy Jézus az, aki megküzdött helyettünk, és megküzd most is. Tőle kérhetünk segítséget, és ha kérünk, akkor adatik. Mindkettőnknek más-más megkötözöttségei vannak, és ezt is meg kell látnunk, hogy egy közhelyen éljek, és ezt Kálmán bácsi mondta az előbb, hogy ugye nem vagyunk egyformák, tehát nyilván nem is leszünk azok. És az is előfordul, hogy Isten nem úgy segít nekünk, ahogy mi azt elképzeltük, vagyis nem változtatja meg a társunknak egy rossz tulajdonságát, viszont segít elfogadni azt, segít megérteni azt, hogy ő miért teszi azt, ami nekünk nem kedves. Számomra 2 nagyon fontos hely van, illetve rész van a Bibliában. Az egyik, az talán mindenki számára nagyon fontos, a szeretet himnusza. Ez Pál apostol 1. Korintusi levelében a 13. részben található, és felolvasnék belőle egy pár mondatot, nem a teljes ige helyet. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Én Párhegyi Feri bácsitól hallottam egyszer egy mondatot, hogy az a célszerű, ha mindenki a magára vonatkozó részeket olvassa a Bibliában, és nem feltételez semmit, hogy az, amit éppen olvas, az a párjára vonatkozik. Ezt ugye a férfiak legyenek, vagy szeressék ugye a feleségüket, és az asszonyok legyenek engedelmesek részre vonatkozóan mondta el. Tehát ezt nem a férfinak kell elolvasni, hogy az asszony legyen engedelmes, és nem a nőnek kell azt olvasni, hogy a férfi szeresse őt, hanem fordítva. De ami ebből számomra fontos volt, hogy amikor a szeretet himnuszát olvasom, akkor ne azt olvassam ki, hogy a férjemnek milyennek kéne lennie, hanem azt, hogy nekem hogyan kellene a férjemhez viszonyulnom. És a hívő emberként tudjuk, hogy ő ugyanezekkel a gondolatokkal olvassa ezt az igerészt, akkor már csak nyerhetünk. Nyert ügy, az biztos. A szeretet soha nem mondja azt, hogy nekem ez és ez jár, mert én ilyen és ilyen voltam, és ezt tettem. mert azt hiszem, hogy akkor Jézus is nagyon nyugodtan mondhatná azt, hogy akkor nekünk nem jár semmi. De Jézus nem ezt mondta, Jézus megváltott minket, elhívott minket, hogy örök életünk lehessen, mert az ő szeretete örök. A másik nagyon fontos rész számomra a derékasszony dicsérete a példabeszédek könyvének 31. részében, a 10-től 31. versben található ez a rész, ebből is csak egy pár mondatot olvasni kell. Derékasszony kicsoda találhat? Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életen át javát munkája urának nem kárát. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják. Ura pedig dicséri, sok nő végez derék munkát, de te felülmólod mindegyiket. Hát én nagyon sokszor kapok ilyen dicséretet otthon. Amióta mind a kedben hintbe járunk, nagyon sokszor mondja el a férjem, hogy olyan derékasszony vagy te, drága feleségem. Javaslom minden férfi embernek sokszor elmondani ezt. Már hogy nem ők mondják el, vagy nem nekik mondják, hanem fordítva. Én nagyon, nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy az Uram engem derékasszonynak tart. Nem biztos, hogy más férfi ember is így gondolná. És minden nap hálát adok Istennek azért, hogy a Péter lehet a férjem. Nekem ő az életem egyik legnagyobb ajándéka, és ma már én is tudom, hogy minden rossz sokkal jobb vele, bocsánat, mint bármilyen jó dolog nélküle. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Igen.
Ady Endre, imádság háború után. Uram, háborúból jövök én. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, és magammal. Hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem. S nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már nekik látnivalójuk. Csak téged. Téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, és most nézd, Uram, nincs már nekem lábam, csak térdem van. Csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elszáradt már az ajkam. Száraz karó a két karom már. Uram, nézz végig rajtam. Uram, láss meg te is engemet. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, és magammal. Hiszen te vagy a béke.